Miután elfogadták a státusz törvényt, szeptember 29-éig nyilatkozniuk kellett a pedagógusoknak arról, hogy aláírják-e az új, csak nemes egyszerűséggel bosszú törvénynek nevezett törvény alapján az új szerződésüket. Nagyon sok pedagógus úgy döntött, hogy inkább feláll, mert ez volt az utolsó csepp a pohárban. Horváth Eszter, aki 23 évet tanított alsósokat és most is vitt osztályt, úgy gondolta, hogy ez az, amit már nem fog megtenni azért, hogy taníthasson. Miért ez volt az utolsó csepp a pohárban, hogyan tovább, és egyáltalán milyen hangulat uralkodott az iskolában? Hát erről fogom most kérdezni Horváth Eszter pedagógust. Szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és téged is. Igazából nagyon sok év alatt egyre több lett a megterhelés, egyre nehezedett a gyermekanyag, és egyre több elvárással szembesültünk, és már évek óta egyre romlott minden, tehát a körülmények, a munkakörülmények is, és már régóta gondolkodtam azon, hogy változtatnom kellene valamin, de a gyerekek a pályán tartottak, illetve még az is, hogy nem tudtam, hogy mihez kezdhetnék. Én megmondom őszintén, hogy egyedül nevelem a gyermekemet, van egy párom, aki segít bennünket, de nem élünk együtt, tehát külön kasszán élünk. Igazából ez is azért megfontoltá tett, mert én vagyok a tulajdonképpen így család fenntartó, tehát ugye nem volt mindegy, hogy mihez kezdek azután, ha egyszer azt mondom, hogy vége. Igazából ugye alsósokat tanítottam harmadik osztályban a legjobb barátnőmmel, ami szintén egy nagyon fontos szempont, hiszen őt hagytam cserben azzal idézőjelbe téve, hogy most elhagytam a pályát. Megmondom őszintén, hogy a státusztörvény volt az, tehát amikor már a tervezetét megkaptuk, akkor már nagyon-nagyon nagy volt az elkeseredés a tanárok körében, és amiket pontokba szedtek akkor, azok olyan megszorítások voltak, és ránk nézve annyira megalázó dolgok, hogy akkor döntöttem el, hogy itt a vége, és nem tovább. Tehát tudtam, hogy amint bevezetik a státusztörvényt, ezt nem fogom elfogadni.
Mi volt az, amire azt mondtad, hogy hát ez aztán már tényleg túlzás? Mert nyilván rengeteg olyan pontot fel tudnánk sorolni a státusztörvényben, ami irracionális, elfogadhatatlan, de mi volt az a néhány, amire azt mondtad, hogy hát ez teljesen abszurd?
Igazából a legfontosabb számomra a szólásszabadságunk korlátozása volt. Tehát a mi intézményünkben elég sokan, elég nagy arányban vettünk részt a sztrájkokban, és mivel az első sztrájkban olyan sokan vettünk részt, hogy nem lehetett megoldani a helyettesítésünket, a felügyeletet sem, ezért visszaosztottak bennünket, tehát köteleztek gyakorlatilag arra, hogy ellássuk az óráinkat, és vagy legalábbis egy részét, tehát nem tudtunk a sztrájkjogunkkal élni, és ekkor polgári engedetlenségbe is kezdtünk. Tehát tényleg mindent megtettünk azért, hogy ellenálljunk, de amikor az egyik főpontja az volt, ami kiverte nálam a biztosítékot, hogy nem szólhatunk sem a közmédiában, sem a közösségi portálokon, sehol a világon, sem munkaidőn, sem munkaidőn kívül, tehát nem emelhetjük fel a szavunkat, és nem mondhatjuk el, hogy milyen a valós helyzetünk, nem adhatunk egy képet arról, hogy mi mit élünk át minden nap, és hogy mit kell lenyelnünk. Na ez volt az, amikor azt mondtam, hogy ezt én biztos, hogy nem. Tehát engem senki ne, tehát Magyarországon elvileg demokrácia van, akkor engem senki ne korlátozzon abban, hogy elmondjam a véleményemet. Így is a köztudatban sajnos nem a valós információk mennek be.
Gyakorlatilag 23 évet tanítottál alsóban, azt mondtad, hogy a legjobb barátnőd, akivel együtt tanítottál most, és úgy érzed, hogy hát valahol cserben hagytad. Milyen hangulat volt az iskolában, és hogy érzik a tanárok egyébként? Tényleg úgy érzik a többiek, akik ott maradtak, hogy akik elmentek, cserben hagyták őket? Vagy úgy érzik, hogy kiálltak magukért?
Hát megoszlanak a vélemények. Egyre inkább, tehát azt mondom, hogy egy éve már, tehát amióta ezek a forrongások, a tüntetések, a sztrájkolások, az engedetlenségek, aztán a kirúgott tanárok helyzete, meg mindenféle ugye elkezdődött, meg a harc gyakorlatilag a kormánnyal és a belügyminisztériummal az érdekeinkért. Azóta tulajdonképpen egyre romlik minden. Tehát romlik a hangulat, és nagy feszültségeket keltett még a sztrájk is. Tantestületen belül is pedig a mi csapatunk az egy elég jó összetartó csapat, elég sokan is vagyunk. Mert mindenki haragudott egy kicsit mindenkire. Aki sztrájkolt, az haragudott arra, aki nem sztrájkol, mert így nem lehetett ellehetetleníteni az oktatást, ami a célunk volt, hogy bebizonyítsuk azt, hogy nem működik nélkülünk a rendszer. Hát a kormány bebizonyította, hogy működik. Tehát megoldják tulajdonképpen. Aki nem sztrájkolt, az haragudott arra, aki sztrájkolt arra, mert hogy helyette kellett ugye munkát végeznie, tehát őt osztották be helyettesíteni, Úgyhogy ezért komoly konfliktusok is keletkeztek ebből, de már tehát ez a több mint egy éve húzódó, felfokozott hangulat, ez nagyon-nagyon érezhető volt bent az iskolában is, és ezt még fokozza, mert igazából azt csak elkezdtem, hogy a szólásszabadsága volt az egyik legnagyobb problémám, de tulajdonképpen olyan lehetőségeket helyeztek kilátásba, és minden csak várható a bosszú törvény szerint, tehát az, hogy átvezényelhetnek bennünket, vagy átvezényelhetik az embereket másik iskolába, a munkakörük, minden várható, a besorolásuk, az illetményük. Tehát igazából ilyen nagyon nagy bizonytalanságban tartottak bennünket, és akkor sokan így nem elégedettek az emberek. Tehát azt nyilatkozta Rétvári, hogy nagyon kevesen nem fogadták el, tehát elenyésző százalék nem fogadta el a státusztörvényt, tehát a tanárok egyet értenek ezzel. Ez nincs így. Tehát gyakorlatilag senki nem ért vele egyet, de annyira elöregedett a szakma, hogy gyakorlatilag akinek pár éve van vissza a nyugdíjig, az úgy érzi, hogy nincs más választása, és hogy nem tud hová menni. Meg hát rendesen dolgoztak azon, hogy az önbecsülésünket sárba tiporják, és ez elég sok embernél sikerült is sajnos. Tehát azzal, amit így évek alatt, amit kaptunk, azt a nem elismerést, meg az, hogy a gyakorlatilag az embereket is ellenünk uszították, mindent ellenünk fordítottak, azt igazából azt érzem. Az kézzelfogható volt az elkeseredettség, a bizonytalanság és az egyre növekvő egymás közti feszültség is sajnos.
Azt mondod, hogy ellenetek fordították az embereket, a szülők részéről támogatást éreztetek, vagy értetlenséget?
Mind a kettőt. A mi osztályközösségünk egy nagyon jó közösség, akik nem értettek egyet velünk, ők is segítettek bennünket abban, hogy tudjunk sztrájkolni. Ezért is megkaptuk majdnem, hogy büntetést, vagy legalábbis a fenyegetést a tankerülettől, hogy gondoljuk mi, hogy megkérjük a szülőket, hogy támogassanak bennünket a sztrájkban, és aki teheti, mondjuk tartsa otthon a gyermekét. És ez megint egy olyan dolog, hogy miért ne kérhetnénk meg őket, hiszen így ezen módon tudják kifejezni azt, hogy egyet értenek velünk, és hogy látják, hogy mekkora probléma van az oktatásban. Mert van. Tehát tanárhiány az gyakorlatilag nem megoldva lett a tanárhiány, hanem elfedve. Tehát azzal, hogy megemelték az óraszámokat a bosszú törvénnyel, azzal, hogy nem engedélyezték a csoportbontásokat csak bizonyos szám fölött, ezzel egy csomó ember munkáját feleslegessé tették, és azt a sok embert, aki elment, azt mind elfedték. Tehát nagyon nagy tanárhiány van, csak ezzel ők megoldották, csak ez iszonyatos hátrány a gyerekekre nézve, meg hát a kollégákra nézve is, mert ugye sokkal több munka.
Nyilván romlik az oktatás színvonala, hogyha nem lehet a gyerekeket csoportokba osztani, és hát igen, egy csomó olyan pont is van benne, amivel elfedik a tanárhiányt, ami gyakorlatilag az oktatás minőségének a rovására megy. Ugye te is mondtad, hogy megemelték a kötelező óraszámot.
Igen.
Sokan azt gondolják, hogy atya úristen, hát most tényleg 24 óra, hát mások 40 órát dolgoznak. Elmesélnéd egy napot, mert ez szerintem egy állandó félreértés a tanárokkal kapcsolatban.
Hát igen, igazából nálunk úgy zajlik az egész, hogy az ember bemegy tanítani reggel általában, és utána van mondjuk tehát az megtart egy órát, utána van kettő lukas órája, amit nem azzal tölt, hogy bejelentkezik a műkörmöshöz, hanem adminisztrál, a szülőkkel kapcsolatot tart, lázat mér egy beteg gyermeknek, felveszi a kapcsolatot, ellátja a sérülését, hogyha valaki elesik, értesíti a szülőt, ha valakinek nincsen felszerelése, vagy jegyeket ír be, adminisztrál, felkészül a következő órára, esetleg javít valamit, tehát rengeteg olyan munkánk van, tehát a mi munkánk az nem abból áll, hogy bemegyünk és megtartunk egy tananyag részt. Arra fel kell készülni, a dolgozatot össze kell állítani, azt ki kell javítani, és őszintén szólva, amikor a saját szabadidőnkben a hétvégén én azért nem megyek el, nem mentem el a családdal, tehát nem ment el a család sehová kirándulni, mondjuk egy napsütéses szép tavaszi vagy akár őszi hétvégén, azért, mert itt dübörgött a lelki, ismertem, hogy nekem ezeket a dolgozatokat, a 28-27 dolgozatot ki kell javítanom hétfőre, és az bizony rengeteg idő, és azt még be kell adminisztrálni az elnaplóba, és fel kell készülni a következő órára, és volt olyan, hogy szombaton és vasárnap a szabad időmben ezzel foglalkoztam sok-sok órát, amit nem tudunk leadminisztrálni, és igazából ezért. Tehát vagy a lelkiismeret furdalás, hogy az ember elmegy, a családjával tölti az időt, de agyban azon gondolkozik, hogy az anyáknapi műsoron milyen, kinek milyen verset adjak, amikor elviszük a gyerekeket egy színházlátogatásra, hogy kulturális élményük is legyen, akkor honnan szerzek buszt, visszamondta a buszos, úristen, meg kell oldani, mert az osztály nem lóghat a levegőben. Tehát ezek mind egy csomó szervezési feladat, egy csomó adminisztráció, és plusz még a felkészülés az órákra.
Ugye mondtad, hogy te egyedül neveled a kislányodat, és amikor kiléptél, akkor hát fogalmat sem volt, vagy legalábbis csak elképzeléseid voltak, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább, most mit csinálsz?
Megmondom őszintén, hogy most a státusz törvény döbbentett rá arra, hogy tényleg változtatnom, lépnem kell végre a komfortzónámból, és ebből a lassan hideg és nem langyos vízből, amiben már voltunk évek óta. És rájöttem arra, hogy a gyermekem gluténérzékeny, tehát én rengeteget sütöttem az elmúlt 7 évben, amióta ez kiderült, és rájöttem arra, hogy én mennyire szeretek sütni, úgyhogy szeptembertől beiratkoztam egy felnőtt képzésre, cukrász szaktechnikus leszek. Most a Szamosba járok, és imádom az egészet, tanulok. Lelkes vagyok, számolok, beszereztem egy csomó eszközt, gyakorlok, sütök, és az a célom, hogy cukrászként helyezkedjek el.
Hát akkor sok sikert neked. Én nagyon sajnálom, meggondolom a szülők és gyerekek is, hogy elmentél az iskolából 23 év után, de kívánom, hogy remek cukrász legyél, és majd megkosoljuk a süteményeidet.
Nagyon szépen köszönöm, igazából a gyerekek is azt mondták, nagyon cukik voltak. Harmadikos fejjel azt mondták, hogy ha lehet, akkor ide az iskola melletti cukrászdába jöjjek dolgozni, mert akkor ők majd itt fognak nálam sütizni, és ami szerintem nagyon érett dolog egy harmadikos kisgyerkőztől, egyik kislány azt írta nekem, mert írtak ilyen gyönyörű üzeneteket, meg műsorral készültek a búcsúztatomra, és azt mondta, sok sikert kíván a sütéshez, a cukrászathoz, de ha meggondolom magam, ők szeretettel várnak vissza.
Ez nagyon szép. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. A vendégem Horváth Eszter pedagógus volt, aki 23 év után kényszerült otthagyni a pályát.
Köszönöm szépen a lehetőséget.